Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ismételten nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Folytatjuk Weber Gáborral, az M4 Sport szakkommentátorával az idei F1-es szezon kiértékelőjét, és a következő csapatunk pedig az Aston Martin, akik az ötödik helyen végeztek. Idén az Aston Martin az off-season-ben hatalmasat tudott előre ugrani, míg a McLaren szezon közben tudott nagyon nagyot fejlődni. Ez annak köszönhető, hogy az új szabályok adnak erre lehetőséget, vagy egyszerűen pont egy ilyen véletlennek a véletlen folyamat.
Ez történt. Abszolút véletlen, és pont egy ellentétes utat jártak be, hogy az Aston csinált egy piszokja autót az év elejére, azt nem tudtak belőle semmit közni fejlesztésileg, csak inkább visszalépni, illetve egy helybe jártak, vagy toporogtak. Ugye a McLaren, de nem akarom a McLaren-re kérezni, hogy is beszélünk róluk, a McLaren pont fordított utat járt be, hogy maradjunk az Astonnál. Ugye Dan Fellows jött a Red Bulltól, és csinált egy zöld Red Bullt, ami egyébként nem egy zöld Red Bull volt, mert rengeteg alkatrészében eltért tőle, csak ugye jól hangzott ez a zöld Red Bull sztori, és akkor ezt meglovagoltak az egész világsajtó, meg ha jól emlékszem, akkor meg Christian Horner és a zöld Red Bull-os dobozzal ült fent a box utcafalon. De igazából, ha két autót egymás mellé teszitek, amit én például megtettem a saját követőimnek, végelemeztem, annyi téren, annyi lényeges pontjában tért el egymástól a két autó, hogy maga a koncepció hasonlított, de a két autó nem. És nagyon erős volt ez az autó az év elején, abszolút második erőnek tűnt Alonsoval nagyon sokáig, az is volt állandóan a dobogón át, tehát hogyha hiszem, 6-szor volt zsinórban dobogón, nagyon emlékszem az elején. Uh-huh. Megállás nélkül, és ott már győzelmi esélyekről is beszéltünk meg Monakóról, és egyébként Monakóban meg is lett volna, de minimális volt. Majdnem meg volt a pól, és hogyha a pól meg lett volna, akkor valószínűleg a győzelem is meg lett volna. De aztán nem lett belőle győzelem, és utána a Barcelonával kezdve egyszerűen mély repülésbe kezdtek, ott még egy montreali kiugrás volt, oda hoztak egy fejlesztési csomagot, ami Montrealban működött, de utána elvágták. Az egész nyaruk, meg az őszeleje az a kukába ment. És tulajdonképpen aztán az év vége arról szólt, hogy valahogy mentsék a mentőt, legalább megtalálják, hogy hol ment félre. Hiszen az 24-re a fejlesztések miatt nagyon fontos, hogy megértsék, hogy mi volt a probléma, ami miatt nem tudtak igazán fejlődni.
Na és akkor mi lehetett az szerinted, ami miatt félrement ez az
egész? Egyértelműen aerodinamikai probléma, csak egyszerűen a koncepcióban, és ugye ezt mondtam évelején talán nálatok is, hogy egy dolog egy erős jó autót építeni, kezdésnek odarakni, már önmagában az is nagy kihívás, és nagy nehézség, és óriási kalapemelést érdemel már, amit az évelején megcsináltak. De arra építeni és annak a fejlesztési potenciáját kiaknázni, az egy egész másik tudomány. Tehát onnantól kezdve, na ott van a kutya elásva, mert hogy egyszer betalálhat bárki, az sem olyan könnyű. De hogy azt még tovább tud építeni, és logikusan arra, abból még többet kihozzá, ahhoz mindent értened kell. És ez mutatta azt, hogy talán az Aston mindent feltett egy lapra, egy koncepciót meglovagolva, az bejött, de azt a koncepciót nem értette igazán, hogy azt tovább tudja fejleszteni. És ez a fejlesztési verseny a kulcsa annak, hogy a Forma 1-ben sikeres legyen egy egész szezonban. Mert ez 20-25-30 évvel ezelőtt történik, akkor valószínűleg ugyanúgy a másodikok lesznek az év végén is. Mert akkoriban maximum egyszer hoztak fejlesztést az európai szezon kezdetre, és végigment a szezon úgy, hogy egyszer-kétszer valami megváltozott, de igazából az alapautóval mentek végig az egész szezon. Ha 1995-öt vagy 2002-t írtunk volna, valószínűleg az Aston másodikként kezd, és másodikként végez a szezonban. De az elmúlt 10 évben olyan szintű fejlesztés van már futamról futamra, hétvégéről hétvégére, amivel gyakorlatilag állva maradsz. És ez történt velük, hiába volt Alonso zsenialitása, amiért lettek ötödikek egyébként. És nagyon érdekes, hogy úgy lettek ötödikek, hogy az átlagos időmérős lemaradásuk alapján is ötödik csapat. Tehát igazából a helyükön végeztek, az évelei teljesítés, az túl teljesítés volt összességében, és aztán visszarázódtak oda, ahova valók, miközben ha az évelejét ötödiknek kezdik, akkor valószínűleg nem lett volna ilyen nagy történet, mert hát jó, hát az azt mondom, ötödiknek kezdte, ötödiknek végezte, van egy átlag. Ez így sokkal extrább volt, annyit ad egyébként érzésben, hogy a csapatnak mégiscsak van egy olyan morális töblete egy olyan eufória érzet, amihez vissza tud nyúlni, hogy az év eleje azért milyen durva volt, ott álltunk a dobog alatt, hányszor ünnepeltünk, hány pesgőt kaptunk meg le Alonzótól, és ittunk bele, tehát mégiscsak van egy plusz tölteted, mintha csak így simán ötödikek lettek volna egész évben, tehát ez így még akkor is jobb, egyébként lefele mentek, és főleg azzal lesz az élhetőbb, hogy az utolsó néhány futóban egy picit megint vissza tudták húzni magukat az élmezőny irányába, azért így ez így inkább mosolyra görbíti a szájukat.
Hogyha a pilótapáros nézzük, akkor szintén egy ilyen ég és föld alakulhatott ki. Te, mint koncepció, mit látsz ebben? Hova futhat ez ki? Van egy új Alonso, aki abszolút megújulva izeg mozog ebben a csapatban, és van egy Stroll, aki meg abszolút a hullámvölgyek hullámvölgyében.
Hát ez a régi Alonso, új Alonso, ez Alonso nem változott, csak hát milyen autó van alatta.
Hát igen, a beszéd, a habitusa,
hát
talán
igen, picit. Vagy talán kicsit jobb politikus, de hogy Alonso...
Talán kicsit talán fel, hogy mondjam, szabadabbnak érződik, mert ugye mégse egy gyári csapatnál megy, annak ér, hogy elméletben az, de hát mégsem az, csak egy nagyon gazdag privát csapat, szóval, hogy Alonso nyilván itt jól érzi magát, megkap mindent szerintem, amit kért, az látszik és érződik is, és ki is tudott teljesedni, és volt egy autó, ami működött, az is érződött, amikor az autó nem működött, azért elkezdett gyorsan mogorvává válni, de hát ő ilyen, és ezzel együtt kell kezelni. De azért kell ezt elfogadni, mert az is látszik, hogy amikor meg lehetősége van, akkor a teljesítmény azonnal ott van. Tehát aztán rajta nem fog múlni, és ezt különösen...
Egyetért
ezt
azzal, amit Fernando Alonso mond, hogy idén nyújtott olyan teljesítményt, mint annó, amikor világbajnok lett, és élet egyik legjobb szezonja volt.
Abszolút, abszolút. Alonso nem látszik akkor, egyáltalán nem látszik akkor. Elképesztő, ahogy teljesít, és le a kalappal, és mondom, hogy igazából nagyon jó fokmérője annak, hogy hol tart egy csapat, és hol van az autó, mert amint van lehetőség, ő biztos, hogy lecsap rá, és hozza a maximumot szinte mindig. Úgyhogy talán egy hétvége volt Barcelonában, volt kisebb hibák, de hát ott az se lehet azt mondani, hogy az időmérő ugye megforgott a célesre vezető kanyarban, megsérült a padlólemez, és mondtak, ez a már az egész időmérőnek lőttek, aztán a futam is hátrébről jött, de még így is Strollt megelőszette volna, de aztán ugye nem kérte, hogy engedje.
Nyugi, nem fogom.
Úgyhogy szerintem egy szinte hibátlan évet teljesített, ebből az autóban nem lehetett többet kihozni. Strollra visszatérve meg, hát nyilván az apukája a csapat, innen kikerülni nem fog, nem jó ennek a csapatnak. Ha nem Stroll lenne a versenyző, már rég lecserélték volna, ez egyértelmű. Többet hozhatnak ki az Aston ebből a sztoriból, hogyha egy Alonso kvalitású, vagy Alonsohoz hasonló kvalitású versenyző menne a másik ülésben. De hát ugyanaz a helyzet majdnem, mint Verstappen. Alonsoval, egy ilyen éles Alonsoval szemben nagyon kevesen tudnák megállni a helyüket, még csak közelébe lenni is.
Na és akkor menjünk tovább a McLarenre, akik a negyedikek lettek 302 pontos. Számomra egyik a legnagyobb kérdés az, hogy lehet-e a McLaren világbajnok úgy, hogy nincsen saját motor beszállítója. És ugye a Mercedes-szel most szerződést hosszabbítottak, és Andrea Stella ugye azt nyilatkozta, hogy a Mercedes garantálta, hogy nem fognak hátrányt szenvedni, mint partnercsapat, és ugyanúgy minden megkapnak, mint hogyha gyári csapat lennének. Tehát nagy kérdés, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog kinézni.
Hát nézd, az év, ennek a második fele az bizonyított, hogy lehetnének, mert ha megnézitek, akkor a McLaren volt az év közepétől, számítjuk az eredményeket, a második leggyorsabb csapat. Norris lenne a második a tabellán, ha jól számoltam a pontokat, vagy a jó rémlenek a pontok, mondjuk Ausztriától nézzük, vagy Silverstone-tól. Tehát megverték a gyári Mercedes ezt a fejlettebb korszakukban. Az év elejét, hogyha veszük, akkor nyilván összességében kikaptak, de azért mégis a negyedik helyre fölértek. És az év legelső futamán, meg az első hétvége előtt az teszteke abszolút a legaljabb volt a McLaren. Tehát az utolsók voltak, meg a Williams is verte őket. És ehhez képest megtizedelték a lemaradásukat. Tehát 2% körül lemaradásból jöttek, ami körülbelül 2 másodperces körönkénti lemaradás pályahoztól függen. És ezt ilyen 0,2-0,3% környékre hozták föl, ez elképesztő. Ez egy olyan teljesítményugrás, ami egy kezelen tud megszámolni a teljes Forma 1 73 éves története során, hogy mikor volt ilyen, vagy mikor volt hasonló. És nagyon extrém, és amitől igazán érdekes ez a McLaren feltámadás, hogy onnantól kezdve, hogy behozták már Spanyolországban is volt egy csomag, amivel léptek előre, de igazából ugye az osztrák Silverstone 2 hétvége volt, amikor nagyon-nagyon ugrottak, de utána is volt még 3 lépcső. És mindegyik fejlesztési csomag még gyorsított az autón. Tehát nem volt olyan, ami az Astonnál, a Mercedesnél, a Ferrarinál, jött valami, működött, jött valami, nem működött. Aztán nem tudták, hogy aztán meg másik hétvégén működött az, ami korábban nem működött. Náluk minden működött. Egyszerűen nem volt olyan, hogy mellé nyúltak volna a nyár közepétől, és ettől igazán veszélyesek nekem, hogy ahogy a Red Bull, ők is, ahogy fognak egy csomagot, és ráteszik az autóra, az a csomag azt csinálja, amire tervezték, és nincs meglepetés. Tehát tökéletes korreláció, hibátlanul megvan az összekapcsolódás a tervezési folyamat során, és a pályán ugyanaz lesz a vége, amire indult. És ezzel szenved a Mercedes, ezzel szenved a Ferrari, ezzel szenvednek sokan, ezen botlott el az Aston. És a Mercedes, illetve a McLaren viszont meg tudta csinálni, és bármennyire is csak fél év távlatában, de fél évben minden egyes alkalom, amikor jött egy fejlesztési csomag, egyre jobb lett az autó. És hogyha ezt nézed, ez 24-re nekem pont azt mondja, hogy jön az új autó, ha eddig ez így tudott menni folyamatába, akkor az új autó valószínűleg ugyanúgy fog tudni javulni, mert ugyanazokra az adatokra, ugyanazon a szélcsatornán, ugyanazon a számítógépes programon készül, amin a többi fejlesztés is működött, miért nyúlnának fél?
Hát igen, és volt nálunk vendégként Nessai, aki vendégségben volt a McLarennél, és pont azt mondta, hogy neki a mérnökök azt mondták, hogy pont ez a legizgalmasabb, hogy mindent, amit a szimulátorban látnak adatot, az ugyanúgy, teljesen ugyanúgy köszön vissza a pályán, és ennek örülnek a legjobban.
Ez a legritkább. Ez gyakorlatilag a szent grálja az autótervezésnek, hogyha ez a helyén van, hogyha a valóság valóságban ugyanaz történik, ami a szimulációkkal, meg a szélcsatornában, akkor megérkeztél. De ez olyan ritkán van, hogy ebben még a Red Bull is félre tudott csúszni az elmúlt. Ez a két évben már nem, de még 19-20-21-ben is a Red Bull szenvedett ezzel, különösen az év elején, majd 18-17-ben meg végképp. Hogy egyszer rossz irányban nem volt jó a korreláció, és ilyenkor kell fejlesztened, ilyenkor kell olyan gépparkkal dolgoznod, olyan számítógépes programokkal, mérnökökkel, ilyenkor kell fejlesztened új szélcsatornát, a McLarennek most kész lett. És még nem is dolgoznak az új szélcsatornán, már a következő évi autóval már igen. De szóval ez a legfontosabb rész, és pont erre alapozom mondom azt, hogy nekem az első számú kihívó jövőre valószínűleg a McLaren lesz, meg akkor is, hogyha nem érzem azt, csodálkoznék, ha utolérnek a Red Bull, de hogy közelíteni fognak, egyre inkább, abban teljesen biztos vagyok.
És akkor ott van ugye a csapat felállásuk, Lando Norris és Oscar Piastri személyében, akik pedig szerintem megmerhetjük kockáztatni, hogy a mezőny legerősebb pilóta párosa. Habár nyilván azért kikapott Oscar Piastri Lando Norristól, de csak minimális különbséggel, ahogy ugye már korábban is folyamatosan belevettük a számokat. Azért mind az időmérő, mind a versenyben nem volt olyan rettenetes elmaradásban, ilyen 2-3 tizeddel átlagosan. Én azt mondom, hogy ez a csapat olyan szintű pilótapárossá tudja kinőni magát, ami világverő lehet. Lando Norris egy vérbeli McLarenes, Oscar Piastri pedig egy hihetetlen nagy reménység lehet. Nem tudom, te mit gondolsz és mit vársz. Főleg Oscar Piastrit kérdezném, hogy szerinted reális célja lehet jövőre az, hogy megfogja Lando Norrist?
Mindenképp, abszolút ez a cél, bár a versenyeken látszott még a nagyobb lemaradás, nem ismerte a gumikat, nem tudta úgy életben tartani őket, talán még a kondícióján is talán érződött, hogy az első Forma 1-es éve. Norris azért ez egy nagy falat, ez egyértelműen látszik, még akkor is, hogy még apró hibákat ő is vét, de az nyilván azért van, mert már a 100%-on fölül akarja az autót nyüstölni, és az még azért nem megy, mert az általában nem szokott menni senkinek, de hogy legalább, amikor megérzi a vérszagot, akkor nagyon megpróbál még rápakolni. És az autó nagyon közeledett a Red Bullra. Ugye nagyon érdekes, hogy vannak az időmérős eredmények, de van az autók abszolút tempója, ami nem feltétlenül az időmérős eredményekből jön ki, hanem egy csomó miniszektorból, meg abszolút időből, amit nem tudott összerakni a versenyző, az autóban benne lett volna. És ez alapján a 22 hétvégéből volt egy hétvége, amiben a McLaren a leggyorsabb volt. Ugye egyébként a Red Bull meg a Ferrari uralta, ugye 16 alkalommal a Red Bull volt a legjobb autó egy körön, 5-ször a Ferrari, és egy hétvége volt Brazíliában, amikor egyébként a McLaren volt az abszolút legjobb nyers tempó az addigiek alapján, csak Norris nem tudta kiautózni belőle a legfontosabb időpillanatban az időmérőn. És ez mutatja azt, hogy egyrészt jöttek föl, másrészt nyilván Norrisnak is, meg Piastrinek is meg kell majd azzal birkozni, hogy közelednek, hogy ott már bizony Verstappennel csatázol, és ott már a győzelmekért csatázol, és ennek a pszichés terhe azért az egy újabb tanulandó feladat, amin mindenki átmegy ezen a váltáson, és ezt még azért Norris sem ugrotta meg, de szerintem előbb-utóbb mindketten megfogják. Annyit módosítanék, hogy ez egy nagyon erős pilótapáros, a legjobb 25 év alatti pilótapáros, azért azt nem feltétlenül mondanám, hogy ez a legjobb pilótapáros, de az egyik legjobb, az biztos, és a legtöbb potenciállal bíró. És hogy Piastri hova mehet, hát most 15 hét, figyelj, ő is 15 hétre kapott ki, tehát csak az arányt nézed, azért kikapott rendesen. De Norris egy iszonyú jó pilóta, és az átlagos lemaradása 0,22%, tehát ez megint csak nagyon közel van. Tehát hiába kap ki nem nagy arány, tehát nem kap nagy verést egyik hétvégén sem, amikor kikap, tehát hogy, és zöldfülű. Tehát ez ebben nagyon durva, hogy az első szezonja volt egyébként még mindig nem jól vezethető autóval, még mindig elmondta, hogy még mindig nem olyan az autó, amit úgy magának igazán megálmodna, de most ezt kell szeretni, legalább van tempója. És egyébként a legnagyobb hibája vagy hiányossága a McLarennek még mindig az alacsony tempós mechanikus tapadása, az alacsony tempós, nem vagy tehetően csak a mechanikus tapadás, mondjuk az, amit az autó mondjuk 60 és 130-150 km/h közt csinál. Tehát amikor kell a mechanikus tapadás, meg kell a leszorító erő az alacsony zónás tartományban, amikor még nincs igazán olyan, nincs több tonnás leszorító erőd, mert éppen még lassan megy az autó, ott is generál természetesen leszorító erőt, de nem annyit. És az ott használt hasmagasságuk, meg az autó egyéb karakterisztikái ott még nem teszik versenyképessé mondjuk egy Mercedes-szel, egy Ferrari valakinek nagyon jó ez a tartománya, vagy akár a Red Bull-a szemben, de egyébként a sebességű kanyarokban, a nyújtott kanyarokban viszont maximálisan majdnem, hogy a Red Bull szintjére léptek, vagy volt akár kanyar, vagy pálya, ahol Red Bullnál talán még jobbak is voltak néhány szakaszán az adott pályának. Tehát ott nagyon jók, csak ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz nyilván ebből el kell venni, és most azt kell megoldani a jövő autónál, hogy megmaradjon ez a nagy tempós kiválóság, és az alacsony tempós szakaszok. Mert igazából ott kapnak ki. Ha azt össze tudnák rakni, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy a Red Bullhoz közel, vagy a Red Bull szintjéhez nagyon közel lehetnének, és egyértelműen átugranák a Ferrari-t meg a Mercedes-t.
És akkor jöjjön a Ferrari, aki a harmadik helyen végzett. Ez az autó még nem Frederick Vasseur alatt készült, de nagyon nagy kérdés az, hogy mennyire lehet őt elővenni az idei év miatt.
Semennyire. Semennyire. Beült egy szágúdó vonatba, kirakták előre a masinista fülkébe, és menjél öcsém kormányhoz.
De látod igen bármilyen hatást a csapattal, vagy a csapatra, vagy látod azt, hogy Frederick Vasseur akár egy új irány képviselhet majd a Ferrari belül?
Én látok párhuzamot egyébként a Jean Todt-érával, nem csak amiatt, hogy francia, hanem ahogy egyébként az egészet építi, amilyen karakter. Ő egy sokkal lazább is, mint ott annak idején, ez most jó vagy rossz, ki tudja, de hogy neki biztos idő kellett, hogy ezt a csapatot elkezdjék kiismerni, szerintem ez az év, ez erről szólt. És az év második felében egyébként, meg az utolsó sajtótájékoztatókon, egyébként láttuk Vasseurt megnyilvánulni sokkal keményebben is már, mint hogy eddig. Például Las Vegas-i csatorna fedeles ügyet követően, ott az elég keményen az asztalra csapott, még akkor is utólag aztán kaptak egy fedést Toto Wolff-al, hogy csúnyán beszéltek, de hogy ott azért nagyon érződött, hogy ő, tehát év elején még jóval óvatosabb volt, és nem is nagyon konfrontálódott. Az év végére szerintem úgy belerázódott ebbe a csapatfőnöki szerepbe, és ott már teljesen egyértelműen hozta azt a Ferrari-s egót, meg erőt, amit hoznod kell Ferrari csapatfőnökként.
Nem a saját humorát.
Tehát, hogy azt is, egyébként szeretem a humorát, és szerintem ez is fontos, hogy legyen, ne legyenek ilyen, mindig ilyen savanyú szőlő típusú csapatfőnökök, de hogy ott nagyon érződött, hogy azt egyébként, amit korábban akár egy Luca di Montezemolo beletett, vagy korábbi nagy nevű csapatfőnökeik, vagy akik tudjuk hatékonyan tudtak dolgozni, mondjuk Tottot mindenképp hozzá kell tennem, azoknak jött ez a fajta kisugárzás, ami nem mindig pozitív, de mégiscsak mi vagyunk a Ferrari, mi vagyunk a legfontosabb csapat, és hát azért ezt nem tűrjük. És nekem ez bármennyire is érthető is volt, és tetszett valahol, hogy igen, egy ilyen szituációban, amikor nem tehet róla a csapat, és még őket büntetik pluszban, és egyébként ekkora anyagi kárt szenvednek, hát ne szórakozzatok már. Tehát egy Williams-et így le lehet hesegetni, meg egy ház, de ne csináljuk már ezt, hogyha mi vagyunk a Ferrari, és ebben tényleg bele kellett állni. És azt gondolom, hogy ott látszott, ott éreztem rajta azt igazán, hogy na most már nagyon átvette azt, hogy na, akkor ő irányít. Kérdés az, hogy tudja maga körött megváltoztatni a hangulatot, a csapatot, kulcs pozíciókban kiket cserél, ezt csak ő látja át, hogy mire lenne szüksége, mit érez szükségesnek, és mit nem, hogy hol bolgat meg esetleg olyan személyi ellentéteket, vagy személyi, nagyon fixen bebetonozott embereket kimene mozgatni például, akire úgy gondolja, hogy hát azért ő kerékkötője ennek a sikernek, csak nem mert hozzányúlni a két elődöm.
Nem, mert főleg a gyárban.
Úgyhogy, hát persze.
Igen,
hát
azért... mert ugye sokszor pedzegettük meg, hogy oké, mondjuk azt, hogy nem mer hozzányúlni. Vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy nem nyúlhat hozzá bizonyos
személyekhez. Nem biztos, hogy átlátod. Gondolj be, hogy a motorfejlesztési gárdával együtt több mint 1600 embert irányítasz. Hát ott hogy a fenében látod át néhány hónap alatt, hogy ki micsoda, a nevét se tudod, most akkor ő mennyiben. Nyilván le tudsz kérni meg a saját bizalmas köröddel, akikkel bízol, ott azért kicsit jobban megszűröd, de azért mégiscsak neked kell a végén átlátni, hogy kinek enged szabad teret, kinek az osztálya az, aki mindig problémás, kinek az osztálya az, aki nyugodtan dolgozik, ahol ahol onnan jönnek az eredmények, az elvárt dolgokat mutatják a számok, és hol van a gáz. És akkor én nem hiszem, hogyha, figyelj, Ferrari csapatfőnökként ki az, aki beleszól egyébként az életet, most őszintén. Tehát John Elkann, aki Amerikában vezeti a Ferrarit, nem fog Maranellóban a gyárban járkálni, és a nem tudom, hanyadik kuzinjáért nem tudom tűzbe tenni a kezét, mert ez már nem így működik. Ő túlságosan nagyvállalati vezető ahhoz, hogy ilyen szinten beleszóljon, valószínűleg nem is szól bele. És most Benedetto Vigna, aki meg nem olyan régóta egyébként a Ferrari vezérigazgatója, az megint csak miért? Tök máshonnan jött, más iparágban, nem is az autóiparban dolgozott, tehát megint csak nincs rálátása Maranellóra, a gyárra. Miért szólna ő bele abba, hogy az az ember maradjon, vagy nem maradjon? Tehát igazából Fredrik Vasseur-nek innen nézve szabad keze van valószínűleg, csak fel kell tudni mérni, hogy nehogy olyan embert küldjön el, aki tehát, hogy ha nem méred föl jól a terepet, akkor inkább ne csinálj semmit, mert lehet, hogy a gyereket is kiöntöd a fürdővízzel együtt, és valószínűleg ez a fázis van most, és szerintem még most jönnek személycserék. Tehát ha meg lennék lepve, hogyha a következő szezon kezdetig ne lenne még néhány érdekes személycsere, vagy érkező is, és távozó is bejelentve a Ferrarinál.
Na és akkor ott a Mercedes, ahol viszont volt távozó Michael Jost személyében, akinek köszönhető talán ez a Zero Sidepod kialakítás, amit ugye nagyon gyorsan le kellett, hogy cseréljen az év elején a csapat, mert alapjában volt rossz az a koncepció. És visszatér James Ellison, aki talán visszahozhatja a Mercedes-t a Red Bull szintjére. Te hogy látod a Mercedesnek a következő évét?
Hát azt meg tudnám mondani. Jövőbe látnék, de nem tudom, szóval James Ellison nyilván csinált már jó autókat, nem csak a Mercedesnél, de nem véletlen próbált ő magát már kicsit félig nyugdíjba küldeni, ugye ott egy családi tragédia, még majdnem 10 évvel ezelőtt meghalt a felesége, a gyerekek miatt visszaköltözött Angliába, azért hagyta ott a Ferrarit, és aztán lett a Mercedesnél technikai igazgató, de ebből a szerepből is aztán Michael jött, azért léphetett előre, mert James Ellison picit hátra akart lépni, és most a kényszer az, hogy szükség úgy hozta, hogy mégis visszalép, mert hogy Michael ott jó mérnök volt, egy nagy koponya volt, de nem volt olyan jó vezető, mint James Ellison, tehát nem tudta úgy összerakni és irányítani a technikai gárdát, és szerintem ezt a Mercedes gyorsan felismerte, és akkor érdemei elismerése vele együtt megváltak Michael ott, aki valószínűleg máshol még majd jó helyen landol, és szerintem rövidesen kiderül egyébként, hogy hol folytatja. De hogy valószínűleg itt látták a Mercedes-nél, hogy vissza kell hozni Ellison, de ez nem garancia sikerre. Ez kicsit az, mint amikor a Ferrari-nál az elmúlt években, hányszor olvastátok már az elmúlt 10 években inkább, 2008-ot, hogy visszahozták Rory Burnt, XY, mindenkit megpróbáltak visszahozni a régi Schumacher-érás sikercsapatból.
Minden évben megpróbálták
persze, elhozni. Persze, minden évben még ez már hozzátett, meg az még konzultáns volt, meg és minden volt, és mégse állt össze.
Tehát, hogy ebben az évben ugye Luca di Montezemolo-t rebesgették, hogy hát, ha talán valami.
Hát ő is már nyugdíjba jönne vissza, úgyhogy ez nem segíten a felé. De Mercedes-re visszatérve, nyilván James Ellison látja, ismeri, és tudja ennek a csapatnak minden egyes pici kis fogaskerekét, és tudja, hogy mitől volt ez a csapat sikeres. De hogy ebben az érában, ebben a ground effect érában hogy lehetne sikeres, ezt James Ellison sem tudja, mert ő sem tervezett még ilyen autót korábban, sőt Adrian Newey-t kivéve senki nem tervezett korábban ilyen autót, és ugye most van 2 év tapasztalat, de 2 év tapasztalat csak rossz autókkal van, vagy nem működő autókkal, vagy papíron jónak kinéző, meg a szélcsatornában jónak kinéző, de mégsem működő autókkal. A kérdés az, hogy James Ellison tud-e egy jobb fogást találni ezen a szabályrendszeren. Nyilván az tapasztalat azt mondatja, hogy valószínűleg igen. Kérdés az, hogy lesz ez olyan szinten, mint amilyen szinten a Red Bull autója van. Mert azért itt most azért teljes átépítés jön a Mercedesnél, ugye Toto Wolff azt mondta, hogy nem lesz alkatrész, amire változna meg a jövő évi autón, és ennek mindig benne van ebben a nagy előrelépés is, de sajnos benne van az is, hogy egy teljesen új koncepció annyira értetetlen lesz számukra, még a jó irány is lesz, hogy gyakorlatilag a nulláról kell kezdeni felépíteni, ami megint csak egy hatalmas hátrány, és lehet, hogy majd 25-ben jobban néz ki, és 26-ra. Igazából egyébként, ha innen nézitek, semmi nem fájhat a Mercedesnek. A szurkolóknak igen, meg Hamiltonnak, aki lassan 40 éves, de 26-ban ugyanez a szabályrendszer lesz átalakítva, inkább a motorformula változik nagyot, meg 16-szoros gumik jönnek majd, vagy kerékméret, de igazából a ground effect, mint olyan, a talajkölcsönhatás elsődlegessége megmarad. Tehát maga az aero szabályrendszer nem változik sokat. És ha nem értik meg 24-25-ben, akkor legkésőbb 26-ra meg kell érteni, hogy hogy lehet ebből a legjobban tapadó és a leghatékonyabb légellenállású autót faragni, mert mellé hiába csinálsz egy jó motort, ha ugyanígy delfinezik, és ugyanígy nem tudod, hogy az egyik hétvégén ezt csinálja a gumikkal, a másikon meg azt, akkor lesz egy piszok erős motorod, és semmire nem mész az autóddal. Tehát, hogy összességében mégis a Mercedesnek még a következő két évet is megérné feláldozni, csak 26-tól biztos, hogy irányba legyenek.
Na, és akkor menjünk tovább a Red Bullra. Egészen elképesztően dominás szezonjuk volt, és szerintem egyik legérdekesebb nyilatkozat volt az elmúlt napokban az Frederik Wassernek a nyilatkozata, aki azt mondta Max Verstappenről, hogy egészen hihetetlen teljesítmény az, hogy ő egyáltalán nem hibázott az idei szezonban, és mindig a maximumot tudta nyújtani, de hogyha lenne kihívó, akkor valószínűleg Verstappen is hibázna, bár egyébként ebből a szempontból lehet, hogy rácáfol Verstappen, hogy bármikor volt változás, akár időjárási körülmény, akár megszakítás, vagy bármilyen esemény, mindig Verstappen reagált a legjobban.
Ez igaz, és valószínűleg csak így módjával lehet helyeselni arra, amit Frederik Wassermann mondott. Szinte biztos, hogyha nagyobb nyomás alatt lenne Verstappen, akkor azért többször kerülne olyan helyzetbe, amit nem biztos, hogy 100%-osan oldana meg, de az idei szezon pont az bizonyította, hogy bármi történik, mindig jól reagál, és mindig hiba nélkül jól elmegy a tapadás határig, és különösen Perezzel összevetve nagyon nagy a kontraszt. És ha innen nézzük, akkor igazából az a valóság, hogy Max Verstappen annyira beérett, és annyi tapasztalata van már annak ellenére, hogy még csak 26 éves, ha jól számolok, igen, hogy tulajdonképpen az ideális korban van versenyzőként, de általában egy versenyző 30-32 éves kora környékén van ott, ahol most ő van tapasztalatilag, viszont még 5-6-7 éve fiatalabb annál, tehát még sokkal hosszabb lehet ez a plató, ahol most fölért, ahol egyébként ilyen extrém magas szintet teljesít, 17 különböző rekordot döntött meg idén. Tehát az, hogy 19 futamot nyert, 21 dobogója volt, hogy Zsinórban nyert 10 versenyt, aztán Zsinórban nyert 7 versenyt még a végén, tehát sorolhatnak a végtelenségig. Ő magában 17 rekordot megdönteni világbajnokként egy szezonban, az is extrém. Nem vagyok egyébként ilyen statisztika, hogy mondjam, bújó, és nem is vagyok ezeknek annyira szerelmesen. Nyilván az alap dolgokat tudom, de annyira függ autótól, korszaktól, szerencsétől, éppen ezért nem is tanúsítok neki akkor jelentőséget, de mégis azért, amikor 17 rekordot egyszerre döntesz meg egy olyan évben, amit még senki nem produkált, persze kell hozzá egy jó autó, másnak is volt jó autója, másnak is volt kiemelkedő autója. Persze, lehet, hogy volt olyan korszak, amikor Senna Prost két olyan csapatás feszült egymásnak, hogy uramatyám, és Perezzel egyszerűbb dolga volt. De hát azért másnak is volt olyan, hogy nem volt, egy 2B volt mellette,
Blast
vagy egy B, vagy, igen, vagy akár Barrichello, vagy akár Irvine, vagy mondhatnánk. Tehát az még nem csökkenti, nem kisebbíti annak az érdemét, aki megcsinálja ezeket a nagyon brutális rekordokat, és ennyire hibátlanul vezet. És mondom, valószínűleg, és remélem, hogy nem is látunk ennyire tökéletes évet, soha többet, mert nehéz ezt közvetíteni is, mert ugyanazokat a lózunkat tud csak nyomni minden egyes futamon, és minden egyes futamon történik valamire, megint csak azt mondta, hogy ezt nem létezik, hogy megint nem hibázz el, hogy megint megcsinálja jól, és a végén megint megtalálja. És Szingapúr az egyetlen mellélővés, az a csapat mellélővésre volt egyszerűen, tök rossz beállítási irányból jöttek, és nem tudták kihúzni magukat abból a zsákutcából, és ez mutatja azt, hogyha technikailag valami gáz van, akkor a világ egyik legjobb versenyzője sem tud csodát csinálni, de ha egyébként működik minden, akkor elképesztő módon tudja bedarálni, mindegy, hogy esik, fúj, eláll, elered, fordítva van, ilyen gumi van, olyan gumi van, bármi történhet. Tök mindegy, hogy honnan rajtok kis túlzással. És picit, pont Mielis Norvő beszélgettem erről, hogy picit talán többiek is már elkezdtek behódolni neki, hogy hagyják is menni, nem is nagyon, nem akarnak vele összeakadni sem, mert a saját versenyünket is tönkreteszik. Tudják, hogy milyen ebben rendkívül sok párhuzam van Sennával, amit egyébként Sennában sem szerettem, és Verstappenben sem feltétlen díja azok, ez a fajta minden tökön passzuljon átmenés, ez a Las Vegas-i első kanyaros kitolás a Leclerrel, amiért megkapta az 5 másodpercét, tehát hogy ő minden helyzetben úgy megy bele, hogy azt a helyzetet megcsinálja, ezért annyira magabiztos, és ezért is annyira pontos ezekben a szituációkban, és könyörtelen is. És néha nyilván a sportszerűség határát súrolja, és ez nekem elképesztő párhuzam Sennával. Minden, egyébként a pályafutása teljes egészében a Sennás párhuzamot érzem nagyon durván, a zsenialitásukban és az önmagukban való hitben is, nyilván Verstappennél nincs mellette az a vallásos hit, aminek Senna még egy külön csavart is adott a sztoriban, hogy sosem ő hibázott, ott mindig valami isten sugallatra jöttek a dolgok, és ennek így kellett lennie. Verstappen meg egyszer csak mondja, amit mondja, és amit egyébként igazán meg szeretek benne, ha már ezeket mondtam, hogy egyébként ezek vadhajtások, amiket majd a többieknek kell, ha lesz egy jó autó velük, egy picit a helyére pofozni, egy agresszív Leclerc, egy agresszív Norris, előbb-utóbb azért az agarakat visszább húzná Verstappentől, és most tudja, hogy megteheti, mert ott az autó, neki megy olyan hátszer, minden szempontból óriási hullámot lovagol, és rendtető jól csinálja, és ez az önbizalmát olyan szinten magasra építette, amit már nagyon nehéz megverni, és mindig ez az önbizalom hullám, amit minden nagy klasszisnál látsz, amikor ez ugye elindul, az mindent elsöpör. És viszont amit szeretek benne, hogy én szeretem, hogy tök őszinte, abszolút. Van, aki mesterkétnek látja, vagy akár faragatlannak, vagy nyersnek, vagy bunkónak. Én meg pont az íjazom benne, hogy azt mondja, amit gondol. Mm. És nem, egyébként, ha megnézitek az elmúlt évek interjúit, különösen az idei hosszabb interjúit, elképesztően jó gondolatokat mond el. Azt, hogy hogy éli meg, mit gondol a versenyzésről, mennyire nem szereti a sallangokat. És ez nem egy szerep, ez nem egy kirakat történet, mint ahogy vannak ilyenek a mezőnyben, akik azért fölvállalnak dolgokat és nyomják, mert nyomni kell. De nála abszolút érzed rajta, hogy ilyen a csávó. Ráadásul, hogy gyorsan tegyük hozzá, és ezt megmondhatom úgy, hogy három gyereket nevelek, hogy, és máshogy látom azért a világot, mint 20 évesen, csak a fiatalabb rajongók kedvéért mondom, hogy azért az is egyfajta érettség, hogy egy idősebb nővel élsz együtt, akinek van egy gyereke, akire nem a saját gyereked, és az is ad egyfajta pluszt neked. Tehát gyakorlatilag hiába vagy 26 éves, lehet, hogy 5 évvel előrébb kerülsz fejben, és egyébként is ilyen típus volt, mindig ilyen érettebb, korai érettnek tűnt nekem, nem véletlenül tudott 17 évesen a Forma 1-be bekerülni és úgy teljesíteni. Ez is hoz. Tehát, hogy ő nem a bulizó, tehát nem a partizós képeket látod, mint annak idején Räikkönent, amikor a londoni utcán hajnali 6-kor hevert, nem tudom, úgy berúgva, úgy kellett hazavonszolni titokba, és egy számtalan ilyen parti történet van innen, onnan, amonnan. Verstappen abszolút nem erről híres, pedig Hollanda, ahogy mondtad. Egy teljesen nyugodt, normális életet él, csak a versenyzésnek éli az életét, állandóan szimulál, tehát teljesen erre van rácsavarodva, és ezt imádja. És én ezt díjazom. Tehát aki ilyen szent megszállott, szent őrült, lehet, hogy még nem nyit ki a világ más irányban nála, de ezt viszont teljes mesterséggel felvállalva csinálja, és szerintem tök őszinte azokban a dolgokat, amit elmond, és nekem ez sokkal szimpatikusabb, mint az összes többi, a legtöbb átlagos, tipikus nyilatkozat, amit már előre le tudnál írni, hogy ki mit fog mondani. Senki nem mond semmi egyénit. Neki legalább benne van az egyénisége, ezt abszolút pozitívumnak élem meg, és szerintem ezzel egy új szint hozott a versenyzők átlagos kommunikációjába, mert különösen mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ma már sokkal nyitottabbak. Ennek nyilván a Drive to Survive is köze van, meg sok minden közösségi média felülethez, és az új generáció, Norrisék, Russell, Leclerc, mindenki beleteszi a magáét, és nekem ez tök jó irány, pedig mind a fiaim lehetnének. És ilyen szempontból egyébként a legunalmasabb korszak az a 2000-es évek első fele, 2010-es évig tartó időszak volt, tehát az a ideig fölhúzott McLaren, Mercedes-es overállok, Mihály Schumacher, Mika Häkkinen, és ott aztán tényleg csak a corporate bullshit jött mindenkiből. Tehát azt, ha ezt a mai fiatalság megélte volna, ha az lett volna a közösségi média nagy búmja, akkor már ott véget is ért volna a formája. Tehát a világ legunalmasabb paliai nyilatkoztak, nem azok voltak, csak nem engedték meg maguknak, és nagyon ilyen irányított Bernie Eccleston féle ilyen piedesztára emelt, picit mindenkitől távol helyezett, elérhetetlenek. Ha ma megnézed, sokkal elérhetőbbek a versenyzők. Sokkal emberközelibbek, és én ezt hiányoltam mindig, és ezt keresem mindegyikükbe, és ezért szeretem, amikor vannak ilyen egyéni megnyilvánulások.
Hát a Vegasról tett nyilatkozata az egészen akár bicskon nyitogató lehet, akár az F1-nek, vagy az FIA-nak is rendkívül őszinte volt, és vagy egyetértesz fel,
ott
vagy
nem. Túl is tolta egy
kicsit. Igen, az már olyan volt, hogy kikerekedett.
Már túl tolta,
ez,
persze.
Na, ez csak
persze. De nézd most a másik irányba, Hamilton nem túlja túl sokszor a saját agendáit, vagy ott esetben Fettel, amikor
igen,
már...
Igen, csak hogy ő olykor nagyon PC irányba is
hát jó, és nem mindegy, hogy milyen irányba, ha túlzásba viszed a valamilyen irányú kommunikációt, akkor az előbb-utóbb, ha nekem az nem szimpatikus, akkor azt fogod, hogy na jó, most már hagyjuk már ezt a témát, vezessünk, mert ezzel foglalkozunk. Ugyanakkor arra is azt mondom, hogy oké, ő meg ilyen, ő így éli meg. És az ő követének meg ez szimpatikus. Egyébként azt sem gondolom, hogy mindenki szurkolóinak minden szimpatikus, amit csinál, de összességében nem maga a karakter, maga az ember kell, hogy szimpatikus legyen, meg ahogy versenyez, mert elsődlegesen azért követed, aztán lehet, hogy egyébként mesztelenül fest képeket, vagy mesztelen seggét fotóztatja, mint Bottas, aki
most megint a Bottas.
Egyébként Bottas is nagyon éri azt amit nem mert megélni a Mercedesnél, és nekem ez is bejön, meg ezt vállalja föl, egy kicsit ilyen...
Kicsit fin.
Dilis fin, és ez nekem, figyelj, ezek nekem teljesen rendben vannak, legalább lejön a karakterük, és nem csak az a, az overall-ban ugyanaz az öt mondat, köszönöm a csapatnak, és akkor dolgozzunk.
Hát egy elképesztően hosszú 2023-as idényünk volt, és ezt most egy hosszú adásban össze is foglaltunk, de így az egész beszélgetést körülölelve és bezárva, lezárva, te milyen érzésekkel búcsúzol ettől a 2023-as Forma 1-es idénytől, és milyen érzésekkel mész bele az off-seasonbe, milyen terveid vannak, és mivel várhatunk vissza majd az idénykezdésnél?
Hazudnék, azt mondanám, hogy nem vártam már, hogy vége legyen. Igen. Tehát ennyire...
Nem vagy egyedül.
Ennyi, a gombóc, igen, tehát szeretem a fagyit, de a 22 gombóc után lehet, hogy már nem
kérnék egy 23-at. Finom, de...
Nem kérnék egy 23-at vagy palacsintából. Tényleg, most ennék egy palacsintát, hogyha hazafele megállok egy palacsintát.
Szívesen.
Szóval nem baj, hogy vége. Nem minden év végén érzem így, főleg, ha izgalmas a vége. Itt most már nem nagyon volt miért izgulni.
Bár utólag... sok sztori volt egyébként.
Sztori volt, de a WB címér nem nagyon volt sztori, és önmagában zseniális volt, amit Verstappen csinált, tök jó megnézni, van egy ilyen, láttuk ezt a szezon, de lapozunk, jöjjön egy izgalmasabb szezon. Hát most pár hét azért Forma 1 nélkül nem bánnám, ha letelne, valószínűleg el fog tenni, de hát ilyen vagy olyan szinten fogok vele foglalkozni, most pont még az évvégi összegzéseket csinálom, meg az elemzéseket. Igazából a karácsony előtt engedem el csak a gyeplőt. Egy-két nappal, úgy 22-e körül, és akkor azért január első hetének a végéig, így 10-e környékéig próbálom magam távol tartani. Persze nem tudom, meg a hírek azért eljutnak hozzám, de azért az mondjuk nekem az, amikor úgy teljesen rezetelem az agyam. Aztán januárban már elkezd hiányozni. Tehát az január közepén már hülyén érezném magam, hogyha ne már az érdekel, hogy ki mutatja be az autóját, hogy fog kinézni, mit lehet róla várni, akkor ki hova szerződött, még akkor kiderül pár ilyen mérnök igazolás, vagy nem. Vagy a Sargentnek lesz a üdés. Igen. Szóval aztán elindul megint a mókuskerék, ráadásul most jó gyorsan, mert február legvégén az első szabad edzésnap, február első felében jön már a teszt hét, és aztán március 2-án meg már az első hétvége, és több mint 9 hónapos lesz 2024-24 futammal december 8-ig tart. Tehát inkább azt mondom, hogy próbálok mindent megtenni ebbe a téli szünetbe, hogy itt teljesen csillagút legyen, és tényleg kizárjuk hát mindent az agyamból, lesz. Hogy utána ezt a több mint 9 hónapos vágtat végigcsináljuk, mert ugye kommentátort kész is az a lényeg, hogy én is élvezzem a dolgot, akkor tudom élvezetesen átadni, és akkor tudok minden egyes pici rezdülésre jól reagálni. Amikor már kezded unni, akkor nem tudsz olyan lenni. Tudom, hát minden év elején minden kis apró infoért az ember, minden morzsáért lehajol, az év vége fele meg már jó, csak legyen meg az 3 szabad edzés, jöjjön valami értelmes az időmérővel, és közben meg tudjátok, az év elején még az első szabad edzés 3. körét is szételemzed, a végén már nem olyan érdekes ez.
Hát Gabi, nagyon-nagyon szépen köszönjük hogy itt voltál velünk is.
Köszönöm.
Reméljük, hogy a következő szezonban is nagyon sokat hallhatunk majd.
Jövök, kellemes ünnepeket nektek, meg mindenkinek, aki nézett meg velünk volt.
Mi is köszönjük, hogy néztetek, hallgattatok, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.